Sziasztok! Ez itt a Roxford Express 8. része. Én Hudácskó Brigi vagyok.
Én pedig Fülöp Anna, sziasztok!
Az előző részünkben elkezdtünk a 4. Harry Potter kötetről, a Harry Potter és a tűzserlegéről beszélgetni, és mivel szokás szerint nem értünk a végére, és nem merítettük ki azokat a témákat, amelyeket szerettünk volna kitárgyalni, így még a mai részben is a tűzserlegéről fogunk beszélgetni. És az előző adásban kimaradt valami, amit az eddigi kötetekkel kapcsolatban mindig megbeszéltünk, mégpedig az, hogy mi az újraolvasásunknak a személyes vetülete, milyen érzéseink és impresszióink kapcsolódnak ehhez a kötethez, és milyen volt ugye, ennyi év után újraolvasni. Hogy Anna, neked milyen volt? Volt-e valami újdonság, vagy amire másképp emlékeztél, vagy amire nem is emlékeztél?
Hát, hogy őszinte legyek, nekem ezzel a kötettel kapcsolatban mindig jó emlékeim voltak annak ellenére, hogy ez ugye már a sötétebb tónusú köteteket vezette elő, vagy vezette fel. Minden esetre ez nekem benne van ebbe a bűvös négyes Harry Potter történetbe, amit ugye még az ominózus karácsonyra kaptunk anyukámtól. És azért ez a kötet nekem mindig ilyen speciális helyet foglal el így nosztalgia szempontjából. Viszont a mostani újraolvasáskor nem tudom, hogy most kicsit rossz időben talált meg engem, vagy hát nem is tudom, vagy csak én változtam így az idők során, de ez a kötet most valamiért nem talált be annyira nekem. És leginkább ugye amiatt is, amit már beszéltünk is az előző részben, hogy ezek a számunkra, mint komoly felnőttek számára, és hormonmentes, tini hormon fröccsmentes felnőttek számára értetetlen sértődések, és nem tudom, ezek így most így még jobban kicsit fárasztottak, mint előzőleg. Előzőleg így nem tudom, ugye korábbi olvasásokkor ezek így annyira nem tűntek fel nekem, így én e fölött mindig szemet hunytam. Persze az ötödik kötet az már megint egy más tészta, de ez a negyedik kötet nekem sose volt annyira feltűnően érzetlen hisztis történet, de hát mégiscsak kaptunk ugye ebből már egy kis ízelítőt. Úgyhogy emiatt nekem egy kicsit így most így valahogy nem az, hogy nem éreztem magam kényelmesen ebbe a történetbe, de na, tehát azért nem volt ez a teljesen felhőtlen szórakozás, mint szokott lenni, vagy mint az előző három kötet volt számomra. És hát emellett még azért persze hozott így újabb ráismeréseket is ez a történet, de azt majd miután te is elmondtad a te személyes meglátásodat, majd utána szerintem ezt majd beszéljük át inkább együtt, mert ez inkább már kifejtős, tehát maga a kötetnek a témájára gondolok itt, ami egy kicsit más megvilágításba került itt nekem, vagy nem is tudom, tehát jobban kibontottam itt magamba, hogy miről is szól tulajdonképpen ez a kötet. Illetve hát van ebben a negyedik részben egyébként egy olyan rész is, vagy egy olyan sor, ami fölött én mindig egy kicsit így elpityeredek. Ez, hogyha az ember nem tudja, hogy annyira a háttér történetét a dolognak, akkor igazából így fel se tűnik, de hogyha az ember megismeri, akkor úgy egy kicsit mindig belefacsorodik szerintem az ember szíve, ez pedig a Natalie McDonald a nevének a fölbukkanása ebbe a kötetben, amikor a Teszlek süveg ugye az évelei beosztási ceremónia során beosztja ezt a kislányt a Gryffindorhez. Ez igazából egy fél sor ebbe a kötetbe, de hát nem is tudom, egy 8 évvel ezelőtt bukkantam rá erre a történetre, hogy Natalie McDonald egyébként egy leukémiás kislány volt, aki nagyon rajongott a Harry Potter történetekért, és azért az édesanyja levelet írt Rowlingnak, és hát e-mailt, hogy egy pár sorban, nem tudom, csak úgy köszönjön be Natalie-nek, mert biztosan jó lesne neki, de hát ugye már akkor is eléggé felkapott szerző volt, és sajnos túl későn olvasta el ezt a levelet, és túl későn válaszolt, és sajnos Natalie addigra már nem élt. És ez annyira bántotta a Rowlingot, hogy végül így megemlékezett róla ebben a kötetben, és így bekerült ő is a Gryffindor házba. És ez nekem mindig olyan kis olyan történet. És mindig, amikor így elolvasom az óta, én Natalie McDonald nevét, ahogy oda sétál a Gryffindor, és akkor azt találom, hogy az mindig olyan kicsit olyan... Szóval hát így most így részemről egyébként így ennyi ezek a személyes megjegyzések. És neked mi volt ugye a személyes benyomásod erről a kötetről, Brigi, most ennél az újraolvasásnál? Volt-e valami újdonság egyáltalán, vagy...
Hát újdonság volt még pedig azért, mert igazából nekem a negyedik kötet soha nem tartozott a kedvenceim közé, és emiatt ezt nem is olvastam újra olyan sokszor. Aha. És amikor így visszagondoltam erre a mostani újraolvasás előtt, hogy miért nem tartozott a kedvenceim közé, akkor némileg homályosak voltak erről a benyomásaim, és ezt főleg a legelejének meg a legvégének tulajdonítottam, tehát ugye a konkrétan Voldemortos részeknek. Viszont most, ahogy újraolvastam, nekem meglepő volt, és szerintem igazából ez volt az elsődleges impressziómnak is az alapja, ami miatt én nem kedveltem a kötetet. Ugye az a sok negatív érzés és rivalizálás és hiszti, amiről részben ugye az előző részben is beszéltünk, ami végigvonul ezen az egész köteten. És ugye persze ennek az egyik nagyon látható része a Ron-féle hőzöng, de amit bőven kitárgyaltunk a múltkor. De azért ez igazából csak egy ilyen kis szegmens az egésznek, hiszen ott van az is, hogy gyakorlatilag az egész iskola egy emberként Harry ellen fordul, amikor őt is beválasztja a tűzserlege, illetve ugye az iskolák közötti rivalizálás, és persze ennek egy része ilyen tipikus tinédzser butaság. Tehát emlékszem, amikor én középiskolás voltam, akkor mi is így kollektíven utáltuk az egyik másik osztályt, mert mit tudom én, akkor ilyen nagyon logikusnak tűnt rá az ok, most meg ilyen hülyeség, de ugye akkor így meg se kérdőjelezte az ember, hogy miért kell az X-osztályt utálni, mert ezt mindenki utálja őket, és akkor ők biztos így másokat utáltak, és ez így körbe ment. Pedig különösebben szerintem senki nem szolgált rá. Szóval, hogy egy része ennek biztosan olyasmi, ami mugli iskolákban és mugli osztályokban is előfordul, de közben meg azért ez a azért már ilyen bullyinggal határos, ami Harryvel is történik, tehát amikor ugye mindenki a Cedric pártját fogja, vagy neki szurkol, ami oké, okay, de aztán megbűvölik a kitűzőket arra is, hogy ilyen hülyességeket írnak ki Harryről meg, tehát hogy így az egész atmoszféra nagyon sokáig ellene fordul így iskola szerte, és azért ez borzasztó nyomasztó lehet. Oké, hogy Harry is egy kis görcs sokszor ebben a kötetben, de valahol meg nem tudom, tehát hogyha ilyen légkörben kellene élnem, és még haza se lehet menni innen, mert ebben alszik az ember, és eszik, és tanul, és csinál mindent, és mondjuk még azok a dolgok sincsenek benne, vagy nem elérhetőek, amiket szeret, ugye a Quidditch, mert ugye a trimágus tusa miatt az év során nincsenek Quidditch meccsek, akkor igazából nem is csoda, hogy mondjuk ő is így befordul, vagy nem is tudom, hiszen eléggé ez a kis maradék védőhálója is elvész.
Igen, igen, abszolút, ebbe teljesen igazad van. Meg, hát nem is tudom, szerintem egyébként így ennek a kötetnek az egyik fő témája egyébként pont ez, igen, amit így mondtál is, hogy ez a széthúzás és összetartás, vagy összetartás itt a kapcsolatokban. Tehát ez nagyon sok szinten megjelenik itt ebben a kötetben, hogyha szembe találkoznak ugye egy problémával, hogy valakik ugye összezárnak, valakik széthúznak így a probléma láttán, és például ugye a Harry és Ron, illetve mondjuk itt a Trimágus tusánál ugye a házak között is, hogy érdekes módon ugye, hogy a Roxfort az nem áll össze egy emberként így a másik két iskolával szemben, hanem azért ott is továbbra is ugye a házak között ezek a rivalizálások és ellentétek továbbra is ott vannak. Ugye ez a végére aztán lassan majd enyhülni látszik, és majd jobban összezárnak, de szóval igen, tehát ezek a kapcsolatokban lévő összetartások, széthúzások, ezek eléggé erőteljesen itt vannak, és mondjuk lehet, hogy nem is annyira véletlenül, hiszen ez egy jó felvezetése szerintem annak, ami később következik majd, ugye, amikor egy fő problémával, vagyis Voldemort nagyúrnak a visszatérésével kapcsolatban, ugye majd reagál erre a varázsló társadalom. És aztán ugye hát a kötet végén maga Dumbledore az, aki megfogalmazza ezt, hogy mennyire fontos az összetartása a nehéz időkben, mert hogy ugye csak úgy lehet legyőzni bármit is, bármiféle akadályt, hogyha összetartunk. Tehát, hogy akár iskolán belül, vagy akár nemzetközi szinten, hogy ugye, amit mondott is, hogy ez a mit számít, ha nyelvükben, szokásaimban különbözünk, de a célunk közös. Hogy ez szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos mondata ennek a történetnek. Annak ellenére, hogy éppen az ellenkezőjére látunk sokszor példát ebben a kötetben.
Éppen ezt akartam egyébként mondani, hogy bár Dumbledore ezt mondja, ugyanakkor mutat erre példát. Mert éppen ez az, amit az előző részben részletesen megbeszéltünk, hogy ugye ő is Harryvel viszonylag hidegen és ellenségesen viselkedik, és bár eddig mindig hit neki, most úgy dönt, hogy nem hisz neki, és ez valahol szerintem példa is az egész iskola számára, hogyha az az ember, aki megalapozza az iskola atmoszféráját, és példát ad a véleményekre és a viselkedésre, ő is első blikre azt feltételezi Harryről, hogy sumákol, akkor voltak éppen miért forduljanak felé barátságosabban, vagy nagyobb jó indulattal a többiek, és szerintem ebben a részben Dumbledore nagyon sok mindenért felelős.
Igen, egyébként abszolút igazad van ebben. Meg hát igen, tehát ezt az előző részben is megbeszéltük, hogy hát nem nagyon érzik itt Dumbledore-nak bizonyos helyzetekben a mögöttes gondolatait, ez tény. Tehát, igen. Meg hát ugye nekem nem tudom, tehát így az is érdekes volt, hogy nem tudom, nekem ennyire is sose tűnt fel, biztos megint másra figyeltem, ugye mindig ezt szoktam mondani, tehát tényleg, nem tudom, de hogy tehát például már a Trimágus bajnok kiválasztása alatti procedúrakor is mekkora tényleg ilyen versengés folyt így házak között, és mennyire így, nem is tudom, tehát, hogy például ugye a Gryffindor-esek, ugye nyilván, mivel Harry Gryffindor-es, ezért a Gryffindor-esek reakcióit tudjuk leginkább, de hogy például ugye, amikor Cedricről megtudták, hogy ő bedobta a nevét a serlegébe, és hogy hú, hát ez a, hogy na hát, hogy Cedricről nem is gondoltam, hogy a csinos kis pofikáját hajlandó bemocskolni itt a próbák során, meg nem is tudom, mert hogy még a mardekáros Warringtont szólták, hát az még tegyük fel, hogy egy dolog, mert ugye fúj mardekár, de hát ezt se teljesen értem, de hogy még tényleg egy hugrabuggos is, akik soha nem csinálnak semmi rosszat, csak úgy vannak, és kedvesek mindenkivel.
Meg hát eléggé az derül, hogy ilyen Cedric a jó tanuló, jó sportoló.
Igen, igen. A
kategória, igen, tehát abszolút, hogy nem is egy ilyen jött-ment, aki csak így randomból bedobta a nevét, hanem hogy róla, így amikor észnél vannak, meg nem Gryffindor-esek, akkor mindenki kivétel nélkül elismerően nyilatkozik.
Igen. És egyébként tökre meglepő, hogy a Gryffindor-esekből egyedül az Angelina Johnson dobja be a nevét. Nem hiszem el, hogy ő az egyetlen személy a Gryffindor házba, aki elmúlt 17 éves. Nem? Egyébként. Ezt nem mondja már nekem senki sem. Igen. De hogy tovább lépve egyébként erre is, hogy ha már így a tűzserlegénél tartunk, hogy így a mostani olvasáskor így ezen kicsit elgondolkodtam, és hát a tűzserlege kapcsán, hogy tulajdonképpen mi is ez, mit szimbolizálhat itt ebben a kötetben tűzserlege. Ugye megtudjuk Dumbledore-tól, hogy a tűzserlege egy pártatlan döntő bíró, aki hát valamilyen okból vagy módon kiválasztja azokat a versenyzőket, akik valamilyen szempontból a legkiválóbbak, akik a legalkalmasabbak arra, hogy azon a versenyen részt vegyenek, hogy ugye, hogy ők képviseljék az iskolájukat, és hogy tulajdonképpen ugye a tűzserlege kapcsán szerintem ennek a kötetnek a másik fő témája itt a kapcsolatokon túl, ez pedig a maga kiválasztottság témája. Hogy ugye itt Harry is, itt a tűzserlege, vagy a témágostusa alatt egy olyan fajta kiválasztott lett, mint az élete folyamán. Hogy tulajdonképpen ő ezt nem kérte, nem akarta, ő bele csöppent ebbe, hogy ő kiválasztott lett. És ez a fajta kiválasztottság ugye teljesen másfajta attitűdöt hoz magával, ahogy ezt aztán látjuk ugye Harrynél itt a verseny folyamán, amit már beszéltünk is, és másfajta tapasztalatot is hoz számára ez az egész hírnév és titulus, mint azoknak, akik önként jelentkeztek erre a feladatra. Tehát például ugye Cedric, vagy Fleur, vagy Viktor is szerintem teljesen máshogy éli meg ezt a trimágustusa versenyt, míg Harry igazából már az elejétől fogva is egy ilyen kellemetlen, a hátam közepére nem kívánom, hagyjatok engemet ezzel békén, és még még csúfolódnak is rajtam, és pedig én ezt nem kértem, nem akartam. Mert hát ugye, meg úgy alapjáraton is, hogy azért más dolog úgy megmérkőzni egy sárkánnyal, vagy lemerülni a tó alá, vagy megtalálni a trimágustusát egy labirintusban, hogy azt valaki önként vállalta, és ő tudta, hogy itt lesznek próbák, erre meg is akár készülni, és ő úgy érzi, hogy alkalmas rá, mint úgy, hogy ez úgy alakult, hogy na, menjél. Nem?
Igen, és igazából most, hogy gondolkoztam a tűzserlegén, persze azoknak, ugye a másik három versenyzőnek, akik önként jelentkeztek, ahogy mondtad is, ők azért jobban tudják, hogy mire vettek jegyet, de Harry esetében nekem ez őszintén szólva teljesen ilyen Monty Pythoninak tűnik, hogy a tűzserleg az valamiféle, mint ilyen isteni ítélet lenne, vagy nem is tudom, valamilyen misztikus dolog, ami kimond az emberről valamit, amit ő maga se tud, és ez kicsit olyan nekem, mint a gyaloggalopban, amikor megpróbálják eldönteni valakire, hogy boszorkánya vagy se, és akkor ilyen nagyon érdekes érvelést mutatnak be, hogy így honnan tudjuk, hogy boszorkány, és akkor eljutnak odáig, hogyha lebeg a vizen, akkor kacsa, vagy akkor fából van, mert ugye a kacsa is lebeg a vizen, és hogyha annyi a súlya, mint egy kacsának, mindegy, és akkor valamilyen hasonló logikus alapokra helyezik ezt az isteni ítéletet, és egy kicsit így a tűzserlege is ilyennek tűnik, hogy ahogy valamilyen ismeretlen érvek folytán kiválasztotta erre Harryt, és akkor ő pedig éppen olyan meggyőződéssel állít, mint az a boszorkány, akiről éppen letesztelik, hogy kacsa-e vagy nem kacsa.
Hát ugye Harryt egyébként, mármint hogy ugye úgy választotta ki maga a serlek, hogy ugye egy negyedik iskola nevében lett ő benevezve, hogy tutira őt válassza.
Hát igen, de...
hogy szerintem ez inkább egyébként nem... Szóval szerintem ez inkább ez a sorsszerűségnek a, vagy így, mármint, hogy így inkább a sorsnak felelnek, de egyébként ja, hát igen, ilyen kicsit ilyen Monty Python-szerűség.
Meg ugye előtte ugye annyit hallottunk arról, hogy a tűzserlegét nem lehet átverni, és akkor így kiderül, hogy ennyi kellett hozzá, hogy más iskolát érhetszetlire. Szóval ez egy kicsit ilyen antiklimax ahhoz képest, amilyen nagy hírverést keltettek neki.
Hát egy hacker kellett hozzá.
Hogyha Fred és George ezt hamarabb tudták volna.
Hát jó, de Fred és George ugye azért a bűvkörök miatt nem tudtak bejutni, mert a Dumbledore húzott egy, tudod, hogy 16, 17 éven aluliak, hogy ne léphessenek.
Hát igen,
szóval
de
akkor... ez volt alapvetően a problémájuk.
Hát de utána már megvesztegettek volna valakit, hogyha ezt tudják, hogy másik iskolát rá lehet írni, és akkor Angelinával bedobatják az övékét is, és benn vannak.
Hát úgy alapjáraton be lehetett volna dobatni Angelinával szerintem.
Mondjuk, ja.
Szóval, de hát igen.
Na mindegy, tehát ezen így 5 percet gondolkodunk, és már többféle kiskaput találtunk itt a tűzsellege megkerülésére.
Hát igen. Ja, meg hát ugye visszatérve, ugye ezzel a kiválasztottsággal, vagy hát nem tudom, ehhez még van-e hozzáfűzni valót.
Nem, így kimerítettem a kacsák és a bosszúkány témáját.
Az mindig jó téma. De szóval így visszatérve erre, hogy a kiválasztottság mint téma, mint fogalom itt ebben a negyedik kötetben, szóval, hogy ugye ilyen hős típusokban is ez így valahogy így megjelenik, vagy hogy is mondjam, hogy kell ezt fogalmazni. Mm-hmm. Például ugye, hogy Fleur és Cedric, ugye azok a tipikus ilyen szuperhős figurák, akik ugye jól néznek ki, népszerűek, okosak, bátrak, nem tudom, Amerika kapitányok, meg minden, nem? Tehát, hogy ők igen, olyanok, akik hát na, hogy kiválasztott, hát ki lehetne más kiválasztott. És ellenben pedig ott van egy kis kakuktojás egyébként, ugye Krum, ő nem éppen az a sportoló alkat egyébként, így hiába világhírű, de meg nagyon népszerű játékos, nemzetközileg elismert, de hogy emellett ugye maga a kinézete azért, és most ezzel nem azt mondom, hogy ugye minden szuperhősnek úgy kell kinéznie, mint az Amerika kapitánynak, csak hogy na, hogy ez kicsit így kilóg, vagy hát nem is az, hogy kilóg. De hogy, tehát ugye, hogy kicsit olyan satnyának, olyan ólábúnak, olyan szerencsétlen és durva mozgásúnak van leírva. Tehát ő nem egy tipikusan szép fiú egyébként.
Meg hát a modora is, hát nem egy ilyen vonzó karakter. Tehát hogyha nem lenne híres, akkor ugye nem bomlanának ennyire érte az emberek.
Azt a tehetségével érdemelte ki a népszerűségét.
Igen. Ugyanakkor szerintem ő Harryhez hasonlóan megint csak teherként éli meg ezt, hiszen ugye nem tűnik ilyen extrovertált alkatnak, nem úgy tűnik, hogy ő ezzel tud kezdeni valamit, nem adja át magát itt a rajongó tömegeknek, és ugye pont azzal az emberrel kezd barátkozni, illetve kezd valamiféle viszonyt kialakítani, akit nem hat meg, hogy ő a legnépszerűbb sportoló a varázsvilágban.
Igen, teljesen. Tehát igen, ő is kicsit úgy kilóg ebből a szuperhős figuráknak így a, nem is tudom így a, hogy mondják ezt, kliséiből. De hát azért mégis ott a helye Krumnak is ettől függetlenül, mert tehetséges a Quidditchben legalábbis.
Meg hát azért úgy tűnik, hogy a többi dologban sem olyan elveszett lélekű.
Igen, hát egyébként valószínűleg biztosan értelmes fiú, mert különben szerintem Hermione nem biztos, hogy komolyan vette volna, hogyha csak egy, nem tudom, egy üres fejű sportoló. Mármint most bocsánat minden sportolótól, szóval nem üres fejűek a sportolók, nem ezt mondom, egyáltalán nem. De na, szóval értitek, hogy mire akarok kiukadni. És igen, és hát ugye mindezek mellett pedig ugye ott van Harry, aki viszont előbb lett kiválasztott, akár itt a primágustusán, akár az élete folyamán is, előbb lett kiválasztott, mint ahogy azt az ereje, a tudása, vagy bármije engedte volna. Tehát ő neki ezt az egész sorsot, ezt ő hamarabb kapta meg, még mielőtt bebizonyíthatta volna, hogy erre ő egyáltalán alkalmas-e, vagy sem. Most a szabad akarattól függetlenül. És ugye ebből egy tök érdekes kérdés jön nekem, hogy így Harry egyébként a saját akarata szerint cselekszik vajon, vagy pedig inkább sorsszerűen éli az életét, mint egy kiválasztott, és neki nincsen ebbe beleszólása, vagy hogy mondjam.
Hát mondjuk ez is olyasmi, amire így a történet különböző pontjain különböző válaszokat adhatunk, nem?
Hát igen, persze, abszolút.
Ugye a Trimágus túlsával kapcsolatban is ugye azt mondják, hogy ha valaki bedobja a nevét, az ugye egy ilyen, az ugye szerződésnek minősül.
Igen.
És nem lehet visszalépni. Ugyanakkor nem hinném, azt már túl sok ilyen jogászos sorozatot nézek, és azért gondolkodom így, de hogy nem hinném, hogyha ilyen körülmény fordul elő, hogy valakit nem saját akaratából léptettek szerződésbe, akkor azt nem lehetne valamilyen módon visszavonni. Nem? Tehát, hogy a varázstörvényeknek is ezt valahol föl kéne ismernie, hogyha én valaki más helyett veszek fel hitelt, akkor nem a másiknak kell visszafizetnie, mert hogy nem önként lépett bele ebbe az egyességbe. Viszont itt nem tudom, tehát egyrészt Harry sodródik is, ugyanakkor itt például ez a sorsszerűséget, vagy a sors elfogadását illusztrálná nekem, hogy mondjuk meg sem próbál azzal érvelni, hogy ő nem önként lépett ebbe az egyességbe, hanem hát jó. Igen. Neki úgyis ilyesmi jut mindig, akkor ezt el kell vállalni.
Igen, és Dumbledore is az elején, mintha inkább nem is tudom, így nem is az, hogy büntetné, de hát ez a jó van, fiam, hát bedobtad a kóviselt következményeit dolog. Később meg szerintem, mikor már hisznek, akkor inkább ez a Dumbledore-tól megszokott kíváncsiság is benne van, hogy na, akkor itt most mi is lesz fontosan. Várjuk már meg a végét, jó? De igen, abszolút igazad van ebben, hogy Harrynél igen, ez is dolog benne van. Ugyanúgy, ahogy például aztán később mondjuk ugye ez a Voldemort elleni küzdelem is, ugye ott a legutolsó fejezetekben, hogy ez is ilyen tök jól illusztrálja ezt, hogy mennyiben a sorszerűség és mennyi Harrynek az akarata. Hogy ott is azért történnek Harryvel dolgok, de meglátja azokat a részeket, vagy nem is tudom, ahol az akaratát azért csak érvényesítheti, vagy megmutathatja, hogy ő nem feltétlen csak sodródik itt a dolgokkal.
Ugyanakkor szerintem neki az, hogy ő úgy képzeli, hogy ami történik, az sorsszerű, és sodródnia kell, vagy mindent el kell fogadnia, sokszor javára is válik. Ami eszembe jutott, az ugye nem ebből a kötetből, hanem az előzőből, az Azkabani fogolyból van, de szerintem ugye Harry sokszor azért képes dolgokat véghez vinni, amik már emberfeletti nehézségűek, mert tudja, hogy hát neki ez a dolga, hogy véghez vigye. Hiszen amikor mondjuk az Azkabani fogolyban azt hiszi, hogy az apja idézte meg a patrónust, amit ugye ő olyan formában addig soha nem tudott megidézni, és aztán rájön, hogy ezt ő csinálta, és tudja, hogy meg fogja tudni csinálni, mert hogy már látta magát, amit megcsinálja. És ugye ez olyasmi, amit szerintem normális körülmények között soha nem lett volna képes ilyen módon véghez vinni, de mivel elhitte magáról, hogy ez a dolga, ezt kell tenni, így gond nélkül véghez is vitte, és szerintem, bár ez egy ugye eléggé látványos példa, azért nagyon sokszor valahogy ilyen módon működnek a vele történt dolgok, hogy bár, tehát hogyha ő magáról nem hinné el ezt a narratívát, akkor sok dolgot nem tudna, amiket egyébként is a saját erejéből visz véghez, sok dolgot nem tudna véghez vinni, mert egyszerűen nem azért, mert a képességei nem engednék, hanem mert nem hinné el magáról, hogy ez benne van az ő történetében. Uh-huh. Ezt nem tudom, hogy mennyire világosan
sikerült. Igen, nem, egyébként tök jó, és igazából hogy ezzel szerintem itt tök jól le is írtad ennek a Voldemortos összecsapásnak a nagy fináliát, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ott is azért, hogyha azt nézzük, tehát teljesen egy vesztes helyzetből indul, ugye, amikor ott megjelenik a halálfalók, és Voldemorttal szemben, lesebesülve, és ugye, hogy tanulja volt Cedricnek a halálának, és hogy igazából nagyon jól tudja, hogy ez a, tehát itt a története vége lesz, és hogy ez tulajdonképpen az ő kivégzése, és mégis aztán sikerül innen egyébként, hát ez most nem jó kifejezés, hogy győztesen, de sikerül kiszabadulnia Voldemortnak a karmai közül, és hogy igen, tehát igazából erre ez a válasz, hogy ezt mégis hogy tudta véghez vinni, amit te is mondtál. Tehát meg szerintem egyébként ugye sokan szokták amúgy a Harry Potter történeteket azzal kritizálni, hogy nem nagyon van jelen fejlődés itt a kötetek során, például Harrynél, de ez szerintem abszolút nem igaz. Nyilván nem egy annyira látványos jelenfejlődésről beszélünk itt Harry kapcsán, ami teljesen kifordulna önmagából, és egy teljesen más személy néz velünk szembe a hetedik részben, mint aki az első kötet első fejezeteiben. De Harry szerintem tehát sokat építkezik ezekből a tapasztalatokból, amiket megtanul, vagy amiket megtapasztal. Most ez tök jó szó ismétlés volt, de szóval, hogy ezekből azért mégis csak építkezik, még hogyha nem is annyira látványosan is, vagy hogy is mondjam. Tehát szerintem például ugye egy a bölcsekkövéből ismert Harry, ő nem feltétlen tudott volna így szembenézni Voldemorttal ebben a helyzetben, ahol most a negyedik kötetben kellett Harrynek.
Igen, meg azon is gondolkodtam, hogy végül is Harrynek az is a funkciója, hogy viszonylag egy ilyen üres lap maradjon, vagy nem is tudom, tehát hogy ugye ő soha nem lehet radikálisan valamilyen, hiszen az egész pozíciójának, illetve ugye az egész karakterének az a lényege, hogy ugye ő az antihős, tehát az, akit egyébként semmi nem predesztinálna arra, hogy hős legyen, se a képességei, se a vágyai, se semmi, hiszen azért viszonylag átlagos tinédzser fiú vágyai vannak, szeret sportolni, meg tetszik neki egy lány, szeret a barátaival lúgni, viszont fel kell emelkednie a hősi feladatokhoz, és szerintem az valahol a részéről egy hosszú távon győzelem is, hogy meg tud maradni ilyen kis everymannek, és nem hiszi el a saját hype-ját.
Uh-huh. Igen, abszolút. Szóval, hogyha már így kitárgyaltuk, akkor így Harrynek ebben a közelben betöltött szerepét, esetleg akkor rátérhetnénk egy másik ilyen, nem tudom, szokásos témánkra, a sötét varázslatok kivédése témára. Minden kötetben új és új témákat szolgáltat, hiszen minden kötetben más és más van.
És ugye, hát mindig nem piton.
És még mindig nem piton, így van. Ebben a kötetben Alastor Mordon, Medály Moody, angolul, ugye?
Igen, a Rémszem Mordon.
Igen. Ő az, aki megkapja ezt a tantárgyat, ugye ő ex-auror, tehát ugye ő az, aki korábban üldözte a sötét varázslókat, és felkutatta őket, és hát nem egy halálfalú köszönheti ugye az aszkabani örök nyaralás neki. és hát ugye egy ilyen ember kerül most ott a katedrára Harryék óráinál. Neked mi volt a véleményed? Te, mint pedagógus, vagy hát nem is tudom, gyakorló tanár. Te hogy látod itt a Rémszem Mordonnak a hát egyedi módszereit, hogy azt mondja.
Ó, hát én nagyon egyetértek vele, amikor én is meghúzom a lapos üveget órán. Igazából én egy kicsit meg is hasonlottam az ő karakterével kapcsolatban, mert hát ugye eléggé egyedi módszereket és nem túl ortodox módszereket alkalmaz, ugyanakkor pedig szerintem egyáltalán nem rosszak az ő módszeré, még akkor is, hogyha mondjuk a nemzeti alaptantervben nem vennék bele őket, hiszen például ugye valószínűleg az a legemlékezetesebb rész, amikor bemutatja hogy hívják magyarul
az járó.
Igen, főben a főben járó. Járókat, amiktől mindenki rosszul van és elszörnyed, de ez a feladat, hogyha ugye absztrakt módon beszélünk ilyen dolgokról, akkor ugye elméleti síkon persze azt tudjuk mondani, hogy jaj, ez nagyon rossz, blabla, de hogy szerintem nyilván ezt így nem lehet józan ésszel azt mondani, hogy látni kell élőben, hogy minek mi a következménye, mert vélhetően mondjuk az orvosokat se úgy tanítják, hogy rossz példának valakit hagynak meghalni a szemük előtt, hogy na látjátok gyerekek, ezért kell nagyon odafigyelni, mert ez lesz, hogyha nem. Tehát, hogy ezekre nyilván a normális életben nincsen lehetőség, ugyanakkor pedig igen, tudnunk kell, hogy mik a dolgoknak a következményei, mert annyira könnyű megfeledkezni arról, hogy milyen dolgok mivel járnak. És ugye akár történelmi példákat is hozhatunk erre, hogy amikor a történelmi könyvekben olvasunk arról, hogy és itt ez történt, és ennyi ember halt meg, és ez meg az volt, akkor persze egy bólint rá az ember, de valahogy ugye a történelem maga az érzéketlenít minket bizonyos dolgokkal szemben, és nem tűnik olyan valósnak mondjuk a fájdalom vagy a szenvedés, mint amilyen ez, és igenis meg kell ezt tanulni, hogy valóban vannak megbocsájthatatlan dolgok, mert ugye angolul ezek a megbocsájthatatlan átkok, és főben járó átkok, és látni kell, hogy ezeknek mi a következménye, hogy az ember ne használja őket felelőtlenül, mert hogyha mondjuk egyszer használja, és ott lepődik meg, hogy mi a következménye bizonyos dolgoknak, akkor utána együtt kell élnie azzal, hogy ő ezt szedte. És persze van, akiknek nem olyan nehéz, de azért a legtöbb ember szerintem, hogyha ezeknek a dolgoknak a realitásával szembesül, akkor igenis 26-szor meggondolja utána, hogy minek milyen súlya van.
Igen, meg hát emellett szerintem még ez is, hogy úgy tudsz valami ellen védekezni, hogyha ismered. Tehát nem csak most a ne használjatok főben járó átkukat, gyerekek. Persze igen, ez is egy fontos leckéje volt ennek. Illetve hát ugye az is, hogyha az ember, nem tudom, az életben először tapasztalja meg mondjuk tényleg a való életben, és nem az osztályterem falain belül ezeket a dolgokat, és most akkor valóban kevesebb az esélyed arra, hogy te erre mentálisan felkészültél, és ezzel te szembe tudsz nézni. Például gondoljunk csak Hermione-ra az első részben, aki kívülről tudta könyveket, és nem tudom, és elméletben oda-vissza tudta a varázslatokat, vagy hogy mi az az ördögkurok, és ilyesmi. Mégis ugye nagyon sokszor ő lefagyott, amikor ezekkel a való életben találkozott. És hiába volt ott a tudás, egyszerűen nem jött elő, mert az életben teljesen más ezt megtapasztalni, vagy látni, mint az, hogy olvasol róla, vagy így, ahogy mondtad, így elméletben elmeséljük, hogy ez milyen. Ezt úgyse fogod tudni úgy elképzelni, vagy úgy megtapasztalni, mint ahogy milyen az valójában. Tehát itt szerintem a védekezésnél is ez egy ilyen fontos dolog, hogy pontosan tud, hogy mi ellen védekezel.
Igen, és tudom, hogy ez ilyen banális példa egy ilyen dologhoz, de igen, kicsit hasonló ez, amikor mondjuk a hallgatók nem szeretnek órán beszélni, ugye szerintem aki nyelvet tanított, vagy nyelvet tanult valaha, annak ez ismerős, mert hogy hülyén érzik magukat, hogy úristen, ha valami csacskaságot mondok, akkor kinevetnek, meg hasonlók, amit értem én, de mondjuk mikor akar elkezdeni kísérletezni, hogyha már mondjuk ott fog állni külföldön, is akar venni egy zsemlét, és akkor nem lesz ott a chatterbox, hogy a 26. oldalról kilapozzuk, hogy veszünk zsemlét, tehát hogy ilyen biztonságos helyeken kell gyakorolni, ahol persze ott is kellemetlen elrontani dolgokat, legyen az a present perfect, vagy legyen az egy varázslás, de akármennyire is kinevetnek a többiek, vagy mit tudom én, mi gondoljuk azt, hogy a többiek magukban mulatnak rajtunk, azért az mégse olyan, mint amikor a való életben a védőháló nélkül és a valós következmények fényében befürdik az ember valamivel. És ugye nem kellene ilyen hatalmas dolognak lennie, meg élet-halál kérdésnek, de azért mégiscsak jobb kipróbálni biztonságos körülmények között. Meg szerintem, ugye szerintem itt az is fontos, hogy az ember megismerje az ellenfelének a nézőpontját, és nem feltétlenül ugye itt Voldemortra kell gondolni, de hogy bármilyen más a sajátjával ellentétes nézőpontot, mert hogyha ezzel is ilyen laboratóriumi körülmények között, mint az iskola nem találkozik, és az életben szembesül vele először, akkor megint csak nagyon nehéz lesz ide-oda kapkodni, hogy mondjuk hogyan tudok én reagálni egy olyan történésre, vagy nézetre, vagy helyzetre, amivel addig még nem találkoztam, és nem tudom hova tenni. És mondjuk ez nem feltétlenül mondjuk egy ellenséges, vagy rossz helyzet, de hogyha ugye nincsen gyakorlatom abban, hogy olyan dolgokkal szembesüljek, amik kívül esnek az én ismereteim körén, vagy az én komfortzónámon, akkor azzal megint csak nagyon-nagyon nehéz lesz élőben elkezdeni kísérletezni. Hiszen ott, ha rosszul reagálok, akkor annak már valós tétje lesz, és nem csak az, hogy mondjuk fekete pontot kapok az órán.
Igen, igen. Mindemellett pedig azért a tantermen kívüli viselkedése azért, nem tudom, rémszemnek. Hát nem is tudom, például ugye, hogyha mondjuk a Malfoy-os incidensre gondolunk, ez, hát hogy mondjam, hatásos volt, abszolút hatásos. Még Hagrid óráján is aztán jól viselkedett. De azért valljuk be, hogy pedagógiailag ez nem teljesen szerencsés a diáknak a megalázásán keresztül elérni valamit.
Hát igen, de ez egy ilyen laza 25 év terápia kinéz Drakónak ezek után, és oké, hogy az ő apukája ezt ki tudja fizetni, de ja, tehát hogy akármilyen kis idegesítő dugó sokszor, de azért ez mocskos nagy trauma lehetett, hogy nem is csak, hogy megalázó helyzetbe kerül, de hogy egyáltalán ilyen módon mindenki szeme láttára, és egy tanár keze által. Tehát még hogyha ugye egymást változtatgatják ott nyestén, vagy nem is tudom, mi lett belőle, vagy görény.
Görény.
Igen, hát of course. De hogyha egy tanár teszi ezt, igen.
Igen, tehát, hogy ez másként már csapódik, mert viszont használt a dolog.
És elmúlt.
Igen, és aztán elmúlt. Igen, tehát, hát na, igen. Tehát ez egy ilyen, nem tudunk dűlőre jutni, de hát nyilván nem szabad görénnyé változtatni senkit se, szóval nem erre akarunk bárkit is buzdítani amúgy. Ez egy ilyen meghasonlott pillanat volt számomra egyébként, tehát hogy ezt most így olyan is értékeljem magamba, nem jutottam még mindig dűlőre. Ha ti esetleg, kedves hallgatók, dűlőre jutottatok ebben, akkor osszátok meg velünk, kérlek.
Meg hogy azért, bocs, de ezt azt kell mondjuk, hogy a Piton változtatta volna Neville Görényi, akkor dűlőre jutottál volna ezzel kapcsolatban. Hát,
mert Neville az aztán mit csinál? Kinek árt? Mondd már meg.
Hát igen.
Ki csúfol a Neville? Senkit nem csúfol. Neville szegényké most csak van, és próbálja túlélni ezt az egész Roxfortot. Tehát azért, mert foly ezzel szemben azért meg na. Tehát
igen, de
tanárokkal szemben szemtelen.
De egy szaros gyerek.
Mindenkivel, aki nem Mordekáros, mindenkivel bunkó. Szóval, na hát nem azt mondom, hogy nem érdemelte meg, vagy megérdemelte, de hát na, ez azért igen, megint csak más, mint hogyha Piton meg Neville. Na, hát azért igen, ne keverjük majd azon a fazonnak.
Hát közben egy gyerek. Hát szóval, hogy igen, tehát hogy egy görény alapjáraton is Malfoy, de közben meg egy gyerek is. Na,
igen.
Nem ugyanolyan mércével lehet mérni, mint egy felnőttet. Pont azért, amiről ugye részletesen beszéltünk korábban is.
Hát igen. Na, szóval nehéz ebben dűlőre jutni, vagy hát na nem, ezt elítéljük, pont. Hagyjunk ebben. Bár Malfoyról van szó, mégis elítéljük azért, na, hát mégiscsak.
Hát még isteni szerencse ezek után, hogy tanárképzésben nem tanítják a diákok görényé változtatását.
Ja, igen. És hát így utolsó témánként egyébként, csak már itt telik kicsit az időnk, hogy áttérhetnénk arra is, hogy ugye ebben a kötetben, ami szintén azért valamilyen szinten ugye krimiként működik, nekünk olvasóknak ugye már egészen attól a pillanattól fogva, hogy Harrynek a nevét kidobta a tűzser, bizonyos szereplőknek ez kicsit később kezd el így leesni, hogy hát itt akkor mégis csak van valami rejtély. Szóval kitette, miért? És ugye itt a nyomozónk ebben a kötetben kivételesen nem Hermione. Hermione éppen azzal van elfoglalva, hogy Harry túlélje valahogy ezeket a ráváró megpróbáltatásokat. Szóval végül is más lesz most ebben a kötetben a nyomozó. És hát nem tudom, hogy mennyivel jobb nyomozó Dumbledore, mint Hermione egyébként. De ugye, hát ez nekünk olvasóknak, hogy ki is a kötet nyomozója igazából, ez ugye akkor esik le, amikor Harry fölmegy ugye Dumbledore-nak az irodájába, és megpillantja a merengőt. És ott ugye három emlék az, amit lát odabent. És hát lehet, hogy persze egy első olvasáskor, most őszinte legyek egyébként annyira, nekem az első olvasáskor ez egy kicsit úgy, hogy hát ők mit keresnek itt. Még jó, még tehát hozzáteszem, 12 éves voltam, na. Tehát 12 évesen ezt így emlékszem, hogy ugye ezt csak később raktam össze, hogy ezek az emberekhez kötődő emlékek valójában ugye magukra gyarúsítottak szerintem Dumbledore-nak a következtetései alapján. És na szóval, hogy tehát ekkor ennél a jelenetnél esett le nekünk, hogy tehát akkor Dumbledore az, aki nyomozgat valójában itt, hogy ki is az, aki idén Harry vesztit akarja. Ugye az első emlékben ugye Karkarovot láthatjuk, ugye a Durmstrang iskolának az igazgatóját, akiről ugye hát már sejthettük, vagy nem is tudom, már tudhattuk konkrétan talán, vagy csak sejthettük még, na most ezt így nem tudom, de hogy ugye halálfalú, és az ő tárgyalásának lehetünk a tanúi. Utána ugye a következő tárgyalás az Ludo Bonfortnak a tárgyalás, aki most ugye szintén szabad lábon van, és a minisztériumban dolgozik. Korábban pedig ugye egy ilyen híres Quidditch játékos volt. Harmadik emlékben ugye négyen szerepelnek, de valójában csak egy van ebből a négy emberből megnevezve, ez pedig ugye az ifjabb Barty Cooper. És ez tök érdekes egyébként ez is, hogy az ifjabb Barty Cooper ő bekerült, így a gyanúsítottak közé. Mert ugye mindenki úgy tudja, hogy Mr. Coopernak a fia ugye az Azkabanba halt meg. És ezek szerint Dumbledore sejthette, vagy tudhatta ezt a dolgot, hogy hát ez mégsem teljesen így volt.
Igen, és ugye ezen a ponton még úgy ismerjük az ifjabb Barty Coopert, aki tévedésből került az Azkabanba. Legalábbis ugye én nagyon így emlékszem, hogy ugye valahogy úgy van tálalva ez a történet, hogy ő egy pillanatra rossz társaságba keveredett, de hogy egyébként ugye ő egy ilyen nagyon ígéretes fiatalember volt, aki előtt fényes jövő állt, és az apja pedig ilyen szívtelen módon, igen, mindenféle emberi érzést félrerakva elítélte őt, és ugye az Azkabanba került, ahol pedig hát ez a szomorú sors várt rá, és ugye teljesen ezt a narratívát ismerjük az idősebb Cooperről, hogy ő aztán a hivatal, a minisztérium minden, és a szabályok minden, és tényleg aki a saját vérét is egy szemrebbenés nélkül elítéli, hogyha úgy látja jónak. És aztán kiderül, hogy Úgy nyilván nem ilyen egyszerű ez a sztori, de nem is teljesen így van.
Igen, egyébként szerintem amúgy persze nyilván ezek ilyen nem bizonyított dolgok, de én, ahogy így lamentáltam magamban, szóval, hogy biztos egyébként itt ennél a ifjabb Barty Kuporos történetnél, hogy mégiscsak bekerült a gyanúsítottak közé, hogy itt szerintem itt azért a Vinkinek biztos van valami köze hozzá, még hogyha nem is úgy közvetlenül, hogy ő elárulta volna ezt Dumbledore-nak, hiszen tudjuk, hogy ugye ezt a titkot ő ezt őrizte azután is, hogy Mr. Cooper ugye eltanácsolta őt. De szerintem talán ez valamilyen módon adhatott Dumbledore-nak egy ilyen gondolatot, hogy mi van, ha mégsem.
Hogy azért az mindenki számára több mint gyanús volt, hogy a Quidditch világkupa után mennyire, hát mondjuk azt, hogy túlreagálta az idősebb Kupor ezt az egész helyzetet, és Vinkét mindenféle különösebb vizsgálódás nélkül kidobta.
Igen, ez is már olyan kicsit gyanús volt valóban. Igen, és hogy Dumbledore egyébként, hogy vajon mennyire, nem tudom, sikeres nyomozó, jó, nyilván persze aztán így rájött a dolgokra, de azért meg kell mondani, hogy eléggé utolsó pillanatosan, azért Hermione sokkal hamarabb rájött itt a dolgokra. Azt kell mondjam.
Igen, meg Dumbledore inkább így hagyja a dolgokat kibontakozni maga előtt, meg hogy történjenek, aztán majd lesz valahogy, ami megint csak így ilyen pedagógusi szempontból meglehetősen érdekes hozzáállás.
Igen, ez a, ugyan már csak egy diák élete. Na mindegy. Nézzük csak, hogy mi lesz itt ebből. Igen, abszolút. Tehát itt is azért így nagyon-nagyon utolsó pillanatosan kapta el itt a valódi tettest. És hát igazából, ja, hát már igazából, ja, tényleg az utolsó pillanatban jött rá, hogy ki lehet az, ugye, akkor, hogy azt mondta, hogy onnan tudta, hogy na hát itt nem az igazi rémszem van, hogy Dumbledore ugye utasította, hogy, ja, nem is utasította, hanem hogy azt mondta, hogy az igazi rémszem ugye nem vitte volna el Harryt magával egyedül, hanem ott tartotta volna mellette. És hogy igazából hogy innen jött az, hogy itt valakinek vaj van a füle mögött, vagy a szeme mögött.
Igen. Úgyhogy nem tudom, így Dumbledore-nak a módszerei, illetve az odafigyelése azért egyre többször hát érdekes megvilágításba kerül számomra. És néha igen, csalódást is keltő.
Igen, teljesen. Tehát én nem tudom, felnőtt fejjel nézve egyébként tényleg Dumbledore-t, szóval hát igen, erősen megkérdőjelezhető több módszere és meglátása itt Harryvel kapcsolatban, vagy úgy egyáltalán a Roxforti élettel kapcsolatban. Hát szeret veszélyesen élni. Ezt kell mondjam, igen. És hát, igen. És hát ugye az utolsó fejezet címe pedig maga a kezdet, tehát innen tudjuk, hogy ugye most már teljesen más korszak köszön be itt a Harry Potter történeteket tekintve, nem csak a könyvek oldalszáma lesz most már a 300 oldalnál több ezek után, hanem ugye maga a történet is ugye egy sötétebb tónust hoz magával még az eddigieknél is, és hát nem az, hogy eltűnik itt a bája történetekből, de kevésbé gyerekkönyvekről beszélünk, vagyis hát egyáltalán nem gyerekkönyvekről beszélünk innentől kezdve.
Akkor ezzel le is zárnánk a Harry Potter és a tűzserlege megbeszélését, és ahogy az előző vagy részből és ebből is kiderült, így sokkal kevesebb szívvidámító pillanatban volt részünk, mint a korábbi kötetekben, és valószínűleg ez így is lesz ezután. Minden esetre mi a következő részben áttérünk az 5. kötetre, a Harry Potter és a Főnix rendjére. Reméljük akkor is velünk tartotok, és 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!